mai délutánon a háladás napján, amelyet évente egyszer megünneplünk ilyen formában. A mindenható Isten kegyelme megtapasztalásának emlékhelyeiről fogunk beszélni. A mindenható Isten kegyelme megtapasztalásának emlékhelyei, méghozzá Ábrahám példáján keresztül, Ábrahám példájából tanulva, okulva, és ahogy az írás mondja, okulásunkra illattak meg ezek a dolgok. Úgyhogy lapozzatok a Mózes első könyve 12. fejezetéhez, és akkor innen indulunk a Ábrahám, majd Ábrahámmal együtt egy túrára, és együtt fogunk elmenni vele egy-két helyre, és megpróbáljuk átélni azokat az élethelyzeteket, szituációkat, amelyeket Ábrahám átélt a maga korában, és igyekszünk levonni a következtetéseket is belőle. Ugye a 1 Mózes 12-ben olvassuk Ábrahám elhívását, ahogy Háránból elhívja az Isten. Az egyik az Isten, akinek követővé lett már Ur-Kasdínban, Mezopotámiában. És látjuk azt is, hogy Ábrahám engedelmeskedik Istennek, elindul arra a helyre, amelyre azt mondta Isten neki, hogy amelyet az én fogok mutatni neked. Tehát nagyon fontos volt, hogy nap mint nap Istennel együtt járt Ábrahám, Isten vezetésében élt Ábrahám, közösségben volt az Úrral, és nap mint nap úgy kelt föl, és úgy feküdt le, hogy azt az utat, amelyet megtett, Isten akaratában járva tette meg. Békessége volt, nyugalom volt a szellemében, a szívében, és így haladt előre. Az első állomás, amikor belépett Kánaán földjére, az ígéret földjére, azt mondja Isten igéje, hogy Móré tölgyese volt. Erre vonatkozóan említettem én a legutóbbi témán, amikor Ábrahámról beszéltünk, hogy ez egy szent hely volt, ahol állt egy nagy tölgyfa, amelyet tiszteltek a ott élő népek, és jóslásra használták általában ezeket a jós fákat, istentiszteleti helyeken lévő szent fákat, papok gondozták, és oda mentek az emberek, ha tudakozódni akartak a szellemektől, a jövőjükre nézve. Nos, Ábrahám megáll ezen a helyen, körülnéz, megjelenik neki az Úr, ezen a szent helyen, a kánaánita a szent helyen, és Isten megjelenik ezen a helyen neki, egyik az Istenként kijelentve újra magát, és Ábrahám ennek a találkozásnak az emlékére épít egy oltárt ezen a helyen, nyilvánvalóvá téve, hogy ő az egyik az Istent imádja, és nem a kánaánita népek bávány isteneit imádja, hanem azt az Istent, aki teremtette az eget és a földet. Majd tovább megy erről a helyről, és Bétel mellé érkezik, ahol szintén segítség hívja az Úr nevét, imádkozik, és szintén épít egy oltárt, a bételi oltárt. Szépen haladnak a dolgok, Ábrahám hívő élete bontakozik kifelé, nagyon szépen engedelmeskedik, tapasztalatai vannak, az Isten élményeknek meghatározó szerepe van az életében, vannak olyan különleges Isten élményeink, találkozásaink az Úrral, amelyek különösek az életünkben, amelyek, hogyha behunjuk a szemünket, és a hívő életünkre kell visszagondolni, akkor vannak olyan események, olyan találkozások, olyan szabadítások, olyan tanításai az Úrnak, amelyek fordulópontot jelentettek az életünkben. Ezek a mi oltáraink, az Istennel való találkozásnak az oltárai. Isten való találkozásunkban több minden dolog történhet velünk. Hálát adhatunk azért az oltárnál, hogy az Úrra járhattunk, Isten vezetett bennünket, és megfutottuk azt a pályát, amelyet Isten kijelölt, és örülünk, hálásak vagyunk. És lehet olyan oltár is a számunkra, amikor a helyreállásra van szükségünk, amikor a visszatérésre van szükségünk, az Isten jelenlétébe, Isten az elvesztett közösségnek a helyreállítása kerül a fókuszba. Érdekes dolog, hogy a Ábrahám hit életében elérkezik egy megpróbáltatás, egy olyan próbatétel, amely sokkal komolyabb próba kihívás volt számára, mint a kánaánita népek istenei. Komolyabb kihívás jelentett ez a próbatétel Ábrahám számára, mint a bávány áldozati helyek, a hamis istenek imáratának a helyei. Ez pedig az anyagi szükség volt. Erősebben megpróbálta Abrámot, mint amennyire megpróbálta őt a szellemi világnak a valóságos megjelenése, kontrasztja. Sokkal erőteljesebben megpróbálta Abrámot az anyagi szükség, mint amennyire megpróbálta a gonosz szellemek jelenléte a Móré tölgyesében. Döbbenetes dolog, döbbenetes élethelyzet, életszituáció. Azt olvassuk az 1 Mózes 12.10-től, hogy egyszer éhínség támadt a földön, azon a földön, hogy ahol Ábrahám élt, és ekkor lement Abrám Egyiptomba, hogy ott tartózkodjék, mert súlyos éhínség volt azon a földön. És Ábrahám, ezt most mind a kettőt alkalmazom, de tudjuk, hogy a 1 Mózes 17-től nevez Isten Ábrahámnak, előtte Abrám a neve, majd ide is ki fogunk térni a névváltozásra. Amikor közeledett ugye Egyiptomhoz, mondta a feleségének, hogy Sára, szép vagy, hazudjuk azt, hogy a testvérem vagy, és jó dolgom lesz a réveden, ezt így meg is mondja neki, mert különben még megölnek. Tudni kell azt, hogy a korabeli időkben, Ábrám korában egy férjes asszonnyal hálni átkozott bűn volt. Súlyos bűnnek tartották abban a korban. Úgy oldották ezt föl, hogy egy királynak megtetszett valakinek a felesége, megölette a férjét, és legálissá vált a feleség megszerzése. Tehát Ábrám ismerte ezt a szokást, ő tudta, hogy mire számíthat Egyiptomban. Nagyon szép volt a felesége, bár kora szerint idős asszony volt, mégis a szépségét megőrizte. Szép asszony volt, és ezért két bűnt is elkövet Ábrahám egy úton. Egyik az, hogy Isten nem mondta neki, hogy menjen Egyiptomba, mert Isten azt mondta neki, hogy arra a földre menj, amelyet mutatok neked. Eddig nap mint nap követte azt, amit az Úr mondott, azon az úton járt, amelyen Isten vezette. Megjelenik az anyagi szükség az életében, elkezd aggódni magáért, elkezd aggódni a családjáért, és elkezd aggódni a nyájáért, amelynek nem lesz legelője és vize, és elpusztulnak. Tehát a vagyonáért, és az eddig szerzett szerezményeért, és elkezd aggodalmaskodni. Ekkor nem kérdezi Istent, nem olvasok a Bibliában imádkozott volna, hogy oltárt épített volna, és kereste volna az Urat, hogy mit tegyek, Uram, itt ez a helyzet, nem értem, hanem egyből gondolt egyet, és elindult Egyiptomba, amely abban az időben szokás volt, hisz tudták, hogy a Nílus bővízű, és az egyiptomi kultúrában az öntözéses kultúra miatt gazdagon termővidék volt az Egyiptomban a Nílus völgye, de Isten ígéret egyébként az volt a zsidók számára az 5 Mózesben, hogy Isten által öntözött földet ad neked az Úr, amelyet nem kell öntöznöd. Tehát az Úr áldása az a föld, amelyet Isten öntöz meg, mondjuk az esővel, természetes szinten, nem pedig a fizikai munkával, verejtékkel öntözött föld az, amely Isten áldása. Tehát bement arra a helyre, amelyet természetes gondolataink szerint is felmérhetünk, hogy az a hely, amelyet az emberek munkája által való előmenetelnek a helye volt. A sok-sok fáradtságnak a helye volt, amely által hogy öntözték a földet, és emiatt az éhínség nem ért el Egyiptomot. Tehát eltér Isten parancsolatától, meg akarja menteni a családját, meg akarja menteni a nyájait, az állatait, a vagyonát, és eltér Isten akaratától, és még hazudik is, hogy mentse az életét. Természetszerűleg megjelent a félelem, és az aggódás is Abrám, a hit atyának az életében. Azt olvassuk aztán, hogy Abrámnak jó sorsa lett a felesége révén. Úgy történt, amitől félt, tehát pontosan beteljesedett minden, amitől félt, amit kimondott a szájával, az történik meg vele. A negatív beszédének a gyümölcsét meg kell lennie. A szolgái elmondták a fáraónak, hogy milyen szép asszony a Sára. Minyomban el is vitte, ugye el is vitette Sárát, és elhelyezte arra a helyre, ahol felkészítették ugye arra, hogy nőjű vegye, és ágyasává tegye, feleségvé tegye a fáraó. És Abrám pedig gyarapítja a vagyonát, kap még kecskéket, birkákat, szolgákat, szolgálókat, csomó jó dolgot kap ajándékba az asszonyért. Gondoljatok bele, miért is ment el Abrám Egyiptomba? Hogy megmentse magát, a családját és a nyájait. Mit kapott? Mitől félt? Az anyagi dolgoktól félt, hogy Isten a mindenki szükséget nem fogja tudni betölteni az ő életében. Ennek a szükségnek a betöltésére bement ugye Egyiptomba, hogy a szüksége be legyenek töltve Egyiptom által. Mi történt ez által? Gazdagodott. Anyagi gyarapodásnak indult az élete. Nem mindennapi ugrásnak indult az anyagi élete. fölfelé futó ágban volt. Mit kellett ezért fizetnie? A családját. Ráment a családja erre az akcióra. Részben sikeresnek tűnik, mégis súlyos árat kellett fizetnie Abrámnak a félelem miatt, az aggódás miatt hozott rossz döntése következtében. Aztán a fáraó kéri számon, szintén az 1 Mózes 12-ben olvassuk, a hazugságot Abrámon. A fáraó szégyeníti meg a hitnek az atyát, hogy hogy tehetél ilyet, hogy hazudtál nekem, ugyanis Isten közbelép, megveri a fáraót és a házát. Zsidó rabbi tanítása szerint olyan betegséget kaptak, ami miatt nem tudta nőül venni a Sárát, ezért Sárának a tisztasága ebből a szempontból megmaradt. Hogy ez hogy történt, ezt nem tudjuk, majd a Mennyországban pontosan fogjuk látni. De kétségkívül nagy pánik tört ki a fáraó házában, és valamilyen módon Isten kijelentette nekik azt, hogy Sáráért van rajtuk a baj. Mi történik? Még jobban megáldja a vagyonukat, mindent engedik, menjetek innen kifelé, kivezetik őket, elzavarja Abrámot Egyiptomból, a nagy vagyonnal megy ki, és viszi ugye a szolgálóknak és szolgálányoknak a hadát is magával, a rengeteg állattal együtt. Mi történik ezután? Ábrahám fölkeresi az előző oltárt. Az Istennel találkozás helyére megy vissza, méghozzá bételi oltár volt, ugye azt láttuk, az utolsó találkozási pont Istennel, ahonnan ő eltért az Isten akaratától. Visszamegy a bételi oltárig, és azt mondja az ige a 1 Mózes 13.4-ben, hogy ahhoz az oltárhoz megy, amelyet először készített ugye ott, és segítségül hívta Abrám az Úr nevét. Tehát látni kell azt, hogy a helyreállás helye az oltára az a pont, ahonnan elrontottam. Visszabontani az életemnek a döntéseit addig a pontig, ahol elrontottam. És Isten helyreállít. Viszont a rossz döntéseinek, és a rossz döntés, Abrám rossz döntéseinek, és a mi rossz döntéseinek is vannak következményei. Nézzük Abrám életében, milyen következmények sújtották az ő életét a rossz döntés miatt. Először is, ugye azt mondja az Isten igéje, hogy megtartja az Úr a szeretetét ezer ízig, de nem hagyja egészen büntetés nélkül a vétket. Az 2 Mózes 34.7-ben olvasjuk ezt. Hanem a hitet és a vétket Isten megbünteti, nem hagyja büntetés nélkül. Azt olvasjuk az 1 Mózes 13.8-ban, tehát jelzem, mit akart Abrám? Meg akarta menteni az állatai életét és a családja életét a pusztulástól. Mi történt? Rengeteg állattal jött Egyiptomból, meg sok szolgálóval. Tehát kvázi azt lehet mondani, sikertörténet, hát csak bejött ennek az Ábrahámnak, hát végig a feleségét is visszakapta, meg egy csomó birkát, meg tevét, meg mindent is kapott mellé, meg még szolgálókat. Így kell ezt csinálni. De mit olvasunk utána? Az 1 Mózes 13.8-ban. Milyen következményekkel kellett számolni Abrámnak a rossz döntései miatt? Azt mondja, viszály támadt közte és az ő rokona között, lót között és a pásztorai között. Elkezdtek veszekedni. Mi veszekedtek? Ki emlékszik rá? Hogy nincs elég legelő, mert annyira sok állatuk volt, hogy nem volt elég legelő. Mi történt? Ő gondolt valamit, hogy hogy lehetne túlvészelni ezt az egész helyzetet, elment a saját feje után, és belépett a vagyon az emberi gyarapodás, gazdagodás miatt a viszály a családjába. A veszekedés, a perpatvar, a viszály. Abrám szíve azonban megváltozott a bételi oltárnál, mikor másodjára érkezett meg. Abrám tényleg megtért Istenhez ebből a bűnből. Az anyagi a terén való aggódás bűnéből Ábrám megtért. Honnan látjuk ezt? Amikor vitázik vele Lót, azt mondja neki, figyelj ide, ha te jobbra megy, én balra megyek. Ha te éjszakra, én délre. Választ, amit te szeretnél. Már nem akar jó legelőket. Nem akar forrásokat, vizeket, nem akar semmit. Békességet szeretne a családban. Azt szeretné, hogy rendben lennének a dolgok az életében. Mert elvesztett valamit, a családi békét vesztette el az engedetlensége miatt. Abrám megtér, visszatér Istenhez, és a megtérésének gyümölcse az, ami a következő eseményben látszik, hogy átengedi Lótnak a Jordán völgyét, amiről azt olvassuk, azt írják bibliamagyarázók, hogy ennek a völgynek nagy része rendkívül termékeny. Mindenhol, ahol víz van, a virágok térdig nőnek, és a fű válig. Elég dús legelő. Tudott választani Lót. Szodomával együtt választotta ezt a helyet. Lót nem tanult belőle, Lót megmaradt testi szinten. A gondolkodása testi maradt, és a döntése testi volt. Látjuk a gyümölcsét, ha olvassuk Mózes első könyvében, hogy milyen következménye kellett számolnia. Milyen következménye volt Ábrám rossz döntésének, egyiptomi kiruccanásának? Megjelent Hágár a szolgáló között, őt Egyiptomból hozta. Nézzük az Isten helyreállító kegyelmét. A 1 Mózes 13:1-18-ban azt olvassuk, Isten megerősíti Ábrámnak tett ígéretét a földi ígéret földjére vonatkozóan, és mikor elengedi Lótnak a jobb részt, engedi, hogy ő válasszon, hívő emberként lép fel ebbe a dologban. Vállalja a veszteséget is, azért, hogy Isten szerint módon járjon el. Látszik, szabad az anyagiaktól, akkor Isten azt mondja neki, na nézzél északra, délre, keletre és nyugatra, látod ezt a földet? Azt mondja neki, Isten, mindezt neked fogom adni. A tiéd lesz. Tehát nem úgy vesztett volna Ábrám, amikor Isten szerint járt, hanem nyert. Méghozzá az Isten áldását nyerte meg, amelytől aztán szabad volt. Szabad volt a szíve. Szóval tovább megyünk a Bibliában, az 1 Mózes 15-öt elérjük, és a 15. fejezetben azt látjuk, hogy megjelenik az Isten helyreállítása, a szövetség helyreállítása is Ábrám és Isten között. A 15. fejezetben, az első versben ezt olvassuk, azután, az események után, így szólt az Úr Ábrámhoz látomásban. Ne félj, Ábrám, én vagyok a pajzsod, jutalmad igen bőséges. A pajzs jelenti azt is, hogy királyod, én vagyok a királyod. Mi előzi meg ezt a történetet? Ábrám elmegy kimenteni ugye a Sodoma Gomora vidékének foglyejtett embereit és állatait, többek között ugye és legfőképpen Lótért ment, hogy megmentse. Találkozik Melkisédekkel, Sálem királyával, Jeruzsálem királyával, és mi történik? Ugye múlt héten úrvacsorán beszéltünk róla, az első úrvacsora, az úrvacsora előképe, Melkisédek kenyert és bort vitt ki Ábrámnak, Ábrám elfogadja, úrvacsorázik. És mit tesz Ábrám? Minden évből, ami ott volt, tizedet adott Melkisédeknek. Tehát ebből is látszik, hogy szabad volt az anyagiaktól. Ábrám szíve helyreállt. Értette a lényeget. Tudta, hogy mindennek forrása az Isten. És az ő háladása, és az anyagiaktól a szabadsága megmutatkozott a tizedadásban, hogy ő odaadta a tizedét Melkisédeknek, ugye, aki Krisztusnak az előképe. A Isten helyreállító kegyelme tehát rehabilitálja Ábrámot, és megváltozik a szíve. Menjünk tovább. Egy másik epizód. Hogyan nyilvánul meg Isten kegyelme a belévetett bizalom az ígéretek beteljesülése területén? A másik próbatétel Ábrám életében az Isten ígéretei területén voltak, hogy hogyan tud belekapaszkodni Isten ígéreteibe olyan helyzetben, amikor emberileg teljesen reménytelenné válik a szituáció. És a római levélben azt olvassuk Ábrahámról, hogy a reménység ellenére is reménykedett. Na most ez az igevers, amit általában, hogy kiveri a biztosítékot, hogy mi csinált most, mit ki bereménykedett, vagy hogy van, erre még majd vissza fogunk térni. A 16. fejezetben, az 1 Mózes 16-ban találkozunk egy nagyon feszült szituációval, és az ókori keleten tudni kell, hogy amikor egy asszony nem tudott szülni, az a legnagyobb szerencsétlenségnek tartották. Tehát egy keleti asszonynak az ókorban, hogyha nem tudott szülni gyereket, az egy mérhetetlen nagy csapás volt, és gondoltok bele, hogy itt hosszú évek telnek el az Isten ígéretei elhangzása után, gyermeke lesz Sárának, és nem lett. Szokás volt abban az időben, hogy az asszony által birtokolt rabszolganők közül az egyiket felajánlják a férnek, és révén, a rabszolganő révén jutnak utódhoz. Ez is egy szokás volt, tehát nem volt semmi különös benne, a népek szokása és hagyománya volt, Babiloniában is, ahonnan kijöttek, vagy Mezopotámiában, a babiloni térségben, szintén szokás volt, ahonnan kijöttek Abrámék, ismert volt Abrám előtt is, és Szára vagy Sára előtt is, ez a szokás, a népnek a szokása. Fölajánlja Abrámnak a napban nyitott Hágárt, a felesége, és Abrám él ezzel a lehetőséggel, enged ennek a feleségtől jövő nyomásnak, és a társadalmi elvárásnak, szokásoknak. Így olvassuk a 1 Mózes 16.2-ben, és hallgatott Abrám Száraj szavára. Nem hallgatott Abrám Isten vezetésére, Isten szavára, hanem hallgatott Abrám Száraj szavára. Bizonyára ilyen déjà vu érzésetek van, hogy picikét belegondoltok és felidézitek magatokban a nem rég történt eseményeket a Biblia alapjain, ugye a 3. fejezet, amikor Ádám hallgatott Éva szavára. És engedett, és az emberiség legnagyobb tragédiája történik, hátat fordít az ember Istennek, és a maga kezébe veszi a sorsát, lázadóvá válik Isten akaratával szemben. Abrám pontosan azt csinálja, mint Ádám. Hallgat a felesége szavára, nem állítja meg a romlást, enged a társadalmi nyomásnak, és eltér Isten akaratától, testi módon kezdi betölteni az Istennek az ígéretét. Ne felejtsük el, hogy a hozzánk legközelebb álló személyek véleménye, az általunk leginkább tisztelt személyek véleménye sem írhatja felül az Istennek a szavát, Isten igéjét. Bármit mondhatnak, bárki mondhatja, az Isten igéjét sem a feleséged, sem a féred szava nem írhatja felül a te életedben, ha te Istenféle ember vagy. Gondoljatok bele, naponként látni Abrámnak a felesége arcát, hogy küszködött és harcolt, hogy nincs gyereke. Teltek a hetek, hónapok. Hogy elfáraszhatta ezt az embert? A lelki gondozás, a beszélgetés, a bátorítás, és feladta. Azt mondta, hogy most már mindegy, jó van, oké, legyen. Legyen meg, amit szeretnél, oké, így szokták mások is, Isten tényleg nem foglalkozik velünk. Nagyon érdekes az ige, azt mondja az 1 Mózes 16.2-ben, Szárai ezt mondta Abrámnak, az Úr nem engedett szülnöm. Menj be szolgálomhoz, talán az ő révén lesz fiam. És hallgatott Abrám Száraj szavára. Tehát nagyon döbbenetes, ahol megfogja Abrámnak a szívét ez az asszony. A leggyengébb pontján, mert Abrám is így gondolta. Abrám is ebben harcolt. Szerintem te is harcolnál. Valószínűleg hitkrízisbe döntene bármelyikünket az, hogy hosszú évekig nem történik semmi meg abból, amelyet úgy véltünk venni, vagy egyértelműen vettük valamikor, hogy az Úr mondta. És amikor még ilyet is hallunk, hogy nem engedte meg az Úr, csak azt mondta, lehet tényleg igazad van. Az Úr nem engedte meg, hogy szüljél. Igaz, hogy ő ígérte, de lehet tényleg ő nem engedte meg. És engedett az asszony szavának, és engedte fölülírni az Isten beszédét, az Isten szavát, az emberek beszéde. És nyilván a körülmények. Na nézzük a következményét ennek a döntésnek. Ennek a döntésnek is lettek következményei. Az első következmény, amivel találkozunk, hogy az 1 Mózes 16.4-ben azt olvassuk, és ő bement Hágárhoz, az pedig teherbe esett, amikor látta, hogy terhes, úrnőjének nem volt többé becsülete előtte. Megjelenik a viszály a családban. Házaspár között, ugye nagy egyetértés volt még nem is olyan régen, amikor azonban tényleg megtörténik az, amit reméltek, és testileg elvettek, megjelenik a viszály, a veszekedés. Aztán megjelenik a fájdalom a családban. Az 1 Mózes 21.9-ben és a 10-ben olvassuk, 1 Mózes 21.9.11-ben olvassuk, amikor Sára nevetni látta az egyiptomi Hágár fiát, ugye amikor megszületett már Izsák, Hágár, akit Hágár Ábrámnak szült, ezt mondta Ábrahámnak, kergesd el ezt a szolgálót a fiával együtt, mert nem örökölhet ennek a szolgálónak a fia az én fiammal Izsákkal. Ez a beszéd Ábrámnak igen rosszul esett a fia miatt. 14 esztendős gyerek volt, ott nőtt fel mellette, tanítgatta, együtt jártak vadászni, csinálgatták, hogy lesz ilyen vadászat Ábrám, hogy az állatok között gondozgatták, tanítgatta a fiút, és 14 évesen ezt a gyereket, az ő fiát el kellett küldeni. Amit testileg szerzett, a testitől el kellett válnia. Azért ez egy komoly fájdalom és trauma lehetett. Aztán Isten jön segítségére Ábrahámnak, és elkezd vele beszélni, hogy Ábrahám, valóban belementél ebbe, mindjárt visszamegyünk a helyreállításnak a oltárához, valóban belementél ebbe a dologba, de ne aggódj, kegyelmes leszek ez a fiúhoz is, de küldd el, mert valóban, ahogy a Galata 4.29.31-ben, de amint akkor a test szerint született, üldözte a lélek, azaz a szellem szerint itt, amely az ígéretből született, Ábrahámnak az ígéretből született, szellem szerint született fia, Izsák volt. Mert Izsák született hitből. Hágártól Izmael testi születés volt, az ő emberi akaratából született. Kikerülve Isten akaratát, mellé menve Isten akaratának. Tehát azt mondja, hogy szellemtől született, üldözte a testi, úgy van ez most is. De mit mond az írás? Üzel a rabszolganőt és a fiát, mert nem örökölhet együtt a rabszolganő fia szabadasszony fiával. Ezért tehát, testvéreim, mi nem a rabszolganő, hanem a szabadasszony gyermekei vagyunk, tehát a hitből valók, a hitből születettek vagyunk, és így Ábrahámnak az örökösei. Aztán a harmadik dolog, ez ott a viszály, a fájdalom, aztán a szenvedés jött ebből a döntésből, amikor ugye az 1 Mózes 21.15-ben találjuk, 1 Mózes 21.15-től, hogy amikor kifolyott a víz, már mint Hágár és Izmael esetében tömlőből, oda tette a gyermeket az egyik bokor alá, maga pedig elment, leült vele szemben egy nyíllövésnyi távolságban, és ezt mondta, ne lássa, amikor meghal a gyermek. Ott ült vele szemben, és hangosan sírt. Egy döntésből ott a viszály, a fájdalom, a szenvedés, és megjelenik a hitetlenség, a szkepticizmus Ábrám szívében. A 17. részben találkozunk az Ábrám helyreállításával. A 17. és 17. versét idézem először, és aztán a rész elére visszaugrunk. 1 Mózes 17.17. Ábrám arca borult, de nevetett. Isten ugyanis ígéretet tesz neki, hogy szülni fog Sára. És ezt mondta magában. 100 esztendős embernek lehet egy gyermeke? Vagy Sára 90 éves létére szülhet-e? És ezt mondta Ábrahám Istennek. Bárcsak Izmael életét oltalmaznád. Tehát lehet látni, hogy Ábrahámnak a hitét, ez a fajta testi út, a testi reakció, a testi gondolkodás volt, teljesen blokkolta. Az Isten ígéretével, amikor újra találkozik, és Isten szól hozzá, elkezd újra beszélni vele, Ábrahámnak el van tompulva a hite. Tehát nem képes szellemi módon gondolkodni, hanem a testit látja, ami a szem előtt van, Izmaelt látja, azt akarja, hogy megáldja. Ábrahám beletörődött abba, hogy ő most elindult ezen az úton, ez jó van már így, már ha így alakult, már ez nem lesz másképp, én már így jártam, már ezt megcsináltuk, most már mindegy, itt a viszály, a veszekedés, a baj, de ez a gyerek már csak itt van, ebből már majd csak lesz valami, hát nem olyan, mint az igazi, de csak jó, ez is jó így. És Ábrahám szívébe beállt erre, és a mosoly nevetése, meg a mondata, hogy Izmaelt áldanál meg, egyértelműen arra mutat, hogy ő a testit, a földit el tudott koncentrálni, és gondoljatok bele, a hitnek az atya, aki elindult, és ott hagyta a lakott várost, ilyen mélyre süllyedt, ilyen testi módon kezdett gondolkodni. Mert elindult egy rossz útra, amikor hitkrízisbe jutott az élete, és válságba került a hit élete, akkor testi beszédekre, emberi beszédekre hallgatva eltért az Isten akaratától, és ő el akarta venni az Isten áldását, meg akarta ragadni az Isten áldását, ő maga. Nézzük Isten helyreállító kegyelmét. Egy újabb hely, az Isten jelenlétének helye, a helyreállítás oltára. Ábrahám életében. Ebből a történetből tényleg Ábrahámként jön ki. 86 éves volt, amikor megszületett Izmael, és 4 év telik el, amikor Isten újra tud szólni hozzá. 4 év. 4 évig Ábrahám ebbe a beletörődött állapotban volt, ez így lesz, jó lesz ez így. Viszont Isten megkeresi Abrámot, és a helyreállításnak a kegyelmét kínálja föl számára. Döbbenetes egyébként, ha belegondoltok. Sokszor az Isten képünk, a gondolkodásunk Istennel kapcsolatban egy ilyen válságba került szellemi életre nézve, azt gondoljuk, hogy hát akkor veszem. De nem így van. Isten nem így gondolkodott az ő barátjáról, az ő elhívottjáról, hogy hát akkor most már így döntöttél, veszem akkor. Az 1 Mózes 17-ben az első verstől a következőt olvassuk. Többenetes ige. Amikor Abrám 99 éves volt, megjelent Abrámnak az Úr, és ezt mondta neki. Én vagyok a mindenható Isten, jár előttem, és légy fedhetetlen. Tehát nem is 4 év, 13 év telik, ugye 13 éves már Izmael akkor. Néhány nagyon fontos dolgot emelít ki. Először is azt mondja, egy új néve mutatkozik be, ami a Bibliában egyébként itt fordul elő először, emlékeim szerint, az El Shaddai. Azt mondja Abrámnak, hogy én vagyok a mindenható Isten. Az 1 Mózes 18-14-ben azt olvassuk erről, hogy van-e valami lehetetlen az Úr számára. A mindenható Isten kijelentés azt jelenti, hogy nincs semmi, ami egy mindenható Istennek lehetetlen lenne. Tehát Ábrahámnak a testi gondolkodásfogra született, szorult embernek, Isten kínálkoztatja magát, hogy én vagyok a mindenható Isten. Arra is képes vagyok, amiben már nem is hiszel. Azt is meg tudom tenni, amiről a fantáziád is kicsi hozzá, hogy elképzeld. Én vagyok El Shaddai, a mindenható Isten. Azt is mondja itt neki, hogy járj előttem. Egy más fordítás szerint azt jelenti ez a kifejezés, hogy járj velem. Tehát menjünk újra egy úton. Abrám, gyere vissza. Tehát egyrészt bemutatkozik neki Isten, hogy én vagyok a mindenható Isten, akitől ugye elhajlott, és hívlak, hogy járjunk együtt újra. Gyere és járj velem, tér vissza hozzám. Gyakorlatilag ugye az Istennel való közösség helyreállítására kap Abrám lehetőséget ezen a helyen, amikor Isten megkereste őt. Szóval azt is mondja neki, hogy és légy fedhetetlen. Ne csupán higgy bennem, mert Ábrám hitt Istenben. Tehát Ábrám akkor is hitt Istenben, amikor Izmael született. A 13 éven keresztül hitt Istenben, tehát Ábrám nem lett pogány, és nem lett báványimádó több istenhívő ember. Ő hitt Istenben. Nem azzal volt baj, hogy nem hitt Istenben, hanem azzal, hogy nem engedelmeskedett Istennek. Amikor azt mondja itt Istennek, hogy is légy fedhetetlen, akkor azt mondja neki Isten, hogy ne csak higgy bennem, hanem engedelmeskedj is nekem. Így leszel fedhetetlen. Tehát Isten, ugye Isten helyreállító munkája ilyen módon kezd belépni Ábrahámnak az eléggé megkeményedett szívébe. Isten a következő fázisban újra kijelenti magát, mint mindenható Isten, meghívja vissza vele való közösségbe, és meghívja, hogy ne csak higgyen, hanem hívő is legyen, tehát engedelmeskedjen és Istennek. Szóval a másik dolog, amit tesz, hogy helyreállítja Abrám identitását. Ugyanis Abrám abban az élethelyzetben nem azt élte, amire elhivatott. Az élet egyáltalán nem azon az úton ment, haladt előre, amire az Isten kiválasztotta, és amit benne látott Isten, hogy milyen az az Ábrahám. Hogy Ábrahám a hitnek az atya, akitől sok nép származik, akire majd több ezer év múlva is úgy tekintenek vissza, hogy ő a hívő Ábrahám. Ő az, aki hit által igazságot nyert az Istentől. Ő az, aki az engedelmesség, a hűség, a hite miatt Isten barátjának nevezett. Mikor Isten azt mondja neki, hogy megajándékozlak szövetségemmel, és nagyon megszaporítom utódaidat, 1 Mózes 17.2, akkor a Biblia azt mondja, hogy ekkor, a harmadik versben ekkor, Abrám alszavarult, Isten pedig újra szólt hozzá. Istennek a kegyelme és a szeretete, a jósága, a törődése, ugye kiüti Ábrahámot, leborul Isten előtt, és elkezd a szíve megváltozni. Nem megy azonnal végbe, tehát most itt leborult itt Isten előtt, még nem történt meg a teljes változás az életében, elindul benne valami, elkezd Isten benne dolgozni, a helyreállítás munkáját elkezdi benne. A 1 Mózes 17:4-5-ben azt olvassuk, ez lesz az én szövetségem veled, sok népatya leszel, nem neveznek többé Abrámnak, hanem Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyává teszlek. 15-ös versben aztán ezt mondta Ábrahámnak, Száraj feleségedet ne nevezz többé Szárajnak, hanem Sára legyen a neve. Mind a ketten új nevet kapnak. Az egyik név ugye atya, sok nép atya, ugye Abrám atya, Ábrám sok nép atya. Tehát mi történik itt? Ábrám azt a nevet kapja Istentől, hogy így nevezzenek téged, így hívjanak téged, amit ő látod benne. Tehát azt a nevet adta Ábrahámnak Isten, aminek ő látja. Gondoljatok bele, annak elnére, hogy amilyen élethelyzet volt Ábrahám, hogy abszolút testi módon gondolkodott, bele szürkült, bele süllyedt a testi gondolkodásmódba, mégis Isten azt mondja, én így látlak téged. Nekem te Ábrahám vagy, és ezért születtél. Erre hívtalak el, hogy sok népatya legyél, hogy betörsd azt, amit én ígértem neked, hogy azon a pályán fussál, amelyre elhívtalak téged. És a feleségedet is erre hívtam el, mert ugye a feleség is benne volt ebbe a dologba. Hercegnőt jelent egyébként, a Szára és a Sára név is, hercegnő, aki uralkodó, királyok származnak tőled. Emlékezzetek az ígéretre. Királyok származnak tőled. Azt mondja, ne feledd el, a te feleséged királyné. Úrnő. Te vagy. Te sok népatya vagy. Ábrahám, a felesége pedig hercegnő, úrnő melletted. Milyen csodálatos dolog, amit kilát, kinéz Isten egy Szárajból, aki nagyon bőrstanácsot találta a férjét, egy Abrámból, aki engedett ennek, és maga is belement, Isten helyreállító kegyelme közli velük, amilyennek ő látja őket. És Isten kegyelme kiárad Izmaelre is, ugye a érzékenyebb lelkűek aggódhatnak, hogy mi van ezzel a drága Izmaellel, még úgy hagytuk ott a bokorban, hogy már nem volt vize, és az asszony is anya sírt, hogy meghal. Ne aggódjatok, visszatérünk most oda egy kicsit, és Isten gondoskodik Izmaelről is. Az 1 Mózes 17:20-21-ben olvassuk, Izmael dolgában is meghallgatlak, megáldom őt, és nagyon megszaporítom, és megsokasítom utódait. 12 fejedelmet fog nemzeni, és nagy néppé teszem, de szövetségre csak Izsákkal lépek, akit Sára egy esztendő múlva szül neked. Helyreállítja Isten ezeket az embereket, új nevet ad nekik, visszaállítja az életüket arra a pályára, arra a sínre, amelyről letértek, és azt mondja, egy év, és mindaz, amit ígértem, meg fog történni, és szül gyermeket a te feleséged, az ígéret szerintit, a hitből valót, az Istentől valót, nem pedig a testit, az emberit. A következő és harmadik próbatétel Ábrahám életében, a megváltozott szívű ember életében, aki ezeken a találkozási pontokon keresztül, hogy Isten munkálkodott benne és formálta a bukása, a kudarca, a helyreállása útján, egy megváltozott ember lett. Egyre inkább úgy kezdett kinézni Ábrahám, mint amilyennek Isten elhívta. Idősebb korára Ábrahám egyre inkább ahhoz kezdett hasonlítani, amilyennek Isten látta már Ur-Kasdínban, fiatal srácként. Évtizedekkel később már egyre inkább hasonlított arra, akinek az Úr elhívta. Elérkezett az a próbatételi pont az életében, az a megpróbáltatás, hogy volt az anyagiak, egzisztenciális kérdés, aztán volt az ígéretekkel kapcsolatos megpróbáltatása, és elkezdik a harmadik fázisba az élete, amikor a legdrágábbat kérik tőled, ami a számodra a legfontosabb az életben, a földön, a földi életben. Az 1 Mózes 22-höz ugrunk, az első verstől ezt olvassuk. Nagyon megdöbbentő, hogy milyenné vált Ábrahám az Isten kegyelme, az Isten helyreállító kegyelme munkánnyomán. Milyen mélyreható változások történtek Ábrahám életében, az első esetben is láttuk, És csak most fogjuk látni a 22. részben, hogy ez a második eset, az ígéretben való helyreállás esete milyen méreható változásokat hozott az Istennel való ilyen módon való találkozás Ábrám szívében. Azt mondja, az 1 Mózes 22.1.2. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította. Ábrahám. Döbbenetes. Azt mondja, ő pedig így felelt, itt vagyok. Ábrám, ott van, ahol lenni kell. Nem helyreállítani kell, rehabilitálni kell, tanítani kell, új nevet nem kell neki adni. Ábrahám, itt vagyok. Ott van, ahol lenni kell, halló távolságban. Uram, alig vártam, hogy szólj hozzám. Kész vagyok. Mit kell csinálni? Merre megyünk? Mi a te akaratod? Nagyon tetszik. Itt vagyok. Aztán folytatja Isten. Isten ezt mondta. Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Moriá földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrám fölkelt reggel, fölnyelgelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot, a fiát, fát is hasogatott az áldozathoz, aztán elindult arra a helyre, amelyet Isten mondott neki. Most már kezd úgy kinézni, mint a hitnek az atya. Igaz? Ábrahám kezd úgy viselkedni, mint amilyen a neve. Döbbenetes az engedelmességi fok, amelyről rendelkezik, de az engedelmessége miből fakadt? Hogy milyen volt az Isten ismerete? Hogy milyennek látta, hogy ismerte ő Istent életének erre a szakaszára? Hogy milyen munkát végzett benne az, ahogy ő találkozott az Istennel? Ahogy Isten őt helyreállította nagyon nagy mélységekből? Ahogy megtapasztalta az Istennek ezt a kegyelmét, szentségét? És ahogy ő formálódott abban azon az úton, amelyel Istennel járt? Itt vagyok, és ugyanúgy, mint annak idején, amikor szólt Isten hozzá, menj el a földedről, azt mondja Isten igéje, hogy fölkelt, és elment arra helyre, amelyet az Úr mutatott neki, és vitte a fiát. Ábrahám a hit atyává érett. Az az emberi lett, aminek az Isten már kezdetől fogva látta. Látjátok, mennyire fontosak voltak ezek az oltárok, ezek a helyreállások, ezek a megtapasztalások, sokszor a kudarcok, a kudarcokból a felállás, arra nézve, hogy Ábrahám azzá legyen, amivé lett életének erre a szakaszára. Fölviszi ugye a gyermeket, történetet elolvashatjátok, nem akarom végigmondani, viszont nagyon döbbenetes dolog, hogy az egész történet lezárul. A 22. rész 13-as versétől olvasok, most csak két igét, a többi rész is tanúságos. Akkor fölemelte Ábrám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva fönnakadva bozóton. Oda ment, Ábrahám fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett, ugye ezt Isten adta helyettesítő áldozatként. Aztán így nevezte el Ábrám azt a helyet, figyelj, az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják, az Úr hegyén a gondviselés. Hogyan gondolkodott Ábrám Istenről? Hogy Isten gondviselő Isten. Gondot visel az anyagiakról, gondot visel az ígéretek beteljesedéséről, és gondot visel az élet adott szituációban, minden kritikus helyzetben rólunk. És tudjuk az Új Szövetségből, hogy Ábrám hite eddigre odaérett, hogy azt is hitte, hogy Isten a holtakat fel tudja támasztani. Tehát olyan szintig hitt Isten a mindenható El Shaddai-ban, a mindenható Istenben, hogy ha Isten azt mondta, már pedig azt ígérte, hogy ennek a gyermeknek az utódaiban áldatom meg, és ő az ígéret gyermeke, ő a hit által kapott gyermek, akkor, ha így kéri Isten, akkor föl fogja támasztani a halálból. És azt fogja majd leírni Mózes erről a helyzetről, hogy és Isten feltámasztotta Izsákot. Ábrahámban egy pillanatig sem tudott a kételj gyökeret verni. Támadni támadta. Gondoljatok bele, napokig ment. Milyen gondolatok lehettek, amikor kérdezte a fia, hogy itt van a tűz, itt van a fa, hol az áldozat? Majd gondoskodik róla, arról is fiam az Úr. És föltette az oltára a fiát, felemelte a kést. És akkor Isten mondta, állj, ne tedd, látom, hogy azzá lettél, aminek teremtettelek, aminek én elhívtalak. Azzá formálódtál, most már látom, hogy szabad a szíved Ábrám az anyagiaktól, szabad a szíved a hitetlenségtől, az aggodalomtól, és a legfontosabb számodra én vagyok. És ezért egy szabad ember vagy, Ábrám. Szabad ember vagy. És így tudsz állás lenni a fiadnak is. A fiad számára, és nem csak a fiad számára, hanem évezeken túl, sokak számára lesz áldásod, példád. Ez az oltár tehát itt már nem az helyreállás emlékoltára, amelyet itt épített Ábrahám, hanem hit győzelmének, az engedelmesség diadalának oltára. Ábrahám győzött ebben a próbatételben. Kiforrott benne az, amire Isten formálni akarta, és azzá vált, betelt rajta az Isten ígérete, és azzá formálódott, amilyennél Isten akarta őt látni. Végezetül hadd tegyek fel egy kérdést. Melyik a te oltárod? Ábrahám oltárai közül melyik a tiéd életed jelenlegi szakaszában? Az anyagiak miatti aggódás helye? A testi reakciók kísértésének, vagy esetleg már cselekvésének a helyéről kell visszatérned? Vagy az ígéretekben bicsaklott meg a szellemi életed, és testi módon kezdtél gondolkodni, megfeledkeztél arról, hogy nem arra hívott el Isten, hogy higgy benne, hanem arra, hogy higgy és engedelmeskedj neki, hogy ez a vele való közösség és a fedhetetlenség és a vele való járásnak a kulcsa. Vagy ott vagy, ahol Isten látni akar, és azt mondod Istennek, itt vagyok, Uram, mit cselekedjek? Menjünk. Te vagy a mindenható Isten. Minden a legjobb, amit te akarsz. Ismerlek már. Tudom, milyen vagy. Bízom benned. Menjünk. Megteszem, bármit mondasz. A Római Levél 6. és 4. fejezetéből olvasok néhány igeverset végezetül. Róma 6.15-18. Mit tegyünk tehát? Vétkezzünk? Mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk? Szó sincs róla. Nem tudjátok, hogyha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűnszolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. De hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűnszolgái. De szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére adattatok. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Róma 4.16-18. Azért adatott tehát az ígéret a hit alapján, hogy kegyelemből legyen. És így bizonyos legyen az ígéret Ábrahám minden utóda számára, nem csak a törvény alatt élőknek, hanem az Ábrahám hitét követőknek is. Ő mindnyájunk atya, Isten szín előtt, ahogyan megvan írva, sok nép atyává tettelek, mert hitte, hogy Isten megeleveníti a holtakat, és létrehívja a nem létezőket. Reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, ahogyan megmondatott, ennyi lesz a te magod. A reménység ellen is reménykedett. Ábrahám tehát, amikor látta, hogy elhalt Sára méhe, látta, hogy ő élemedetkorú idős emberré vált, akkor az emberi reménységet fölcserélte az Istenbe vetett reménységre. Azt a reménység ellen is reménykedett, hogy Isten ezt meg tudja tenni. De amikor az emberi reménység elhalt, Sára méhe elhalt, és már emberileg nem maradt semmi remény. Gondoljatok bele, amíg megvolt az életfolyamat az asszony életében, addig volt esély arra, hogy talán lesz gyermek. De amikor ez is meghalt, akkor Ábrahám hite, a Sára elhalt méhével reménysége földi értelemben elhalt. És egyetlen egy dolog maradt, a reménység az élő Istenben, a mindenható Istenben, hogy ennek ellenére, hogy a reménységem elhalt, Istenben reménykedek, mert Isten az elhaltból is tud életet kihozni. És ugye a feltámadás alapigassága is, de kétség kívül ugye mutatja Sára elhalt méhében Izsák fogantatását, hogy Isten a halálból életet tud adni, és életet tud hozni. Van egy hely az Új Szövetségben, egy oltár, ahol mind a három élethelyzetben lévők jöhetnek. Ez a Golgotai kereszt. Krisztus keresztározata. A Krisztus szenvedése. Az új szövetség szerzése. A Krisztus kifolyt vére és megtört teste által. Itt van a helye a Golgotánál, a helyreállásnak, az agódásból, a anyagi természetű rossz testi döntésekből. Itt van a helye a hitetlenségből fakadó félelemből a megszabadulásnak, a rossz döntések, az elkerülése az Isten akaratának, az emberi gondolkodásmód szerint való életnek. És a Golgota az a hely, ahol van a győzelemnek a helye is. Ábrahámnak ugye föláldozta azt a kost, Krisztus előképe volt az áldozat Ábrahám életében. Krisztusban van, a Krisztus keresztény a győzelem is. Vissza lehet térni a hit és az engedelmesség állapotába, és az Úr közösségébe. Isten hív mindannyiunkat ezen a mai háladónapon. Én vagyok a mindenható Isten, El Shaddai, járj előttem, azaz járj velem, és légy fedhetetlen. Amen.